3-4 hektárnyi földterület tartozott a ház mögött. Isten hozta a Polhausban, köszöntött Newman. És íme mesterségem címere az aranygája. Azzal a bejárati ajtó felé mutatott, amely fölött egy spanyol gája tökéletes mása függött kifeszített vitorlákkal. Első estém kifejezetten kellemes és tanulságos volt. Vendéglátom elém tárta a Juan Fernandezre vonatkozó régi kéziratait. Térképeket göngyölt ki, és szaggatott vonallal berajzolt helyekre mutatott, aztán búvárkészülékek terveit tette elém, amelyekről, mondhatom, egyik álmulatból a másikba estem. Elmeséltem neki, hogy találkoztam Badgeworth felügyelővel, amit nagy érdeklődéssel hallgatott végig. Fura népség él itt a part mentén, mondta aztán elgondolkodva. A vérükben van a csempész, és meg ez az átonyosdi. Ha az ő partszakaszuk mentén süllyed el egy hajó, nem tudnak másként tekinteni rá, mint zsebük dagasztását szolgáló törvényes zsákmányra. Van itt egy fickó, akit meg kellene ismernie. Mit mondjak, érdekes egy ősből én. Másnap tiszta, szép időre ébredtem. Newman levitt polperámba, ahol bemutatott a búvárjának, egy Higgins nevű férfinak. Arcát, mintha egy tömbből faragták volna, és oly hihetetlenül szófukar volt, hogy a társalgáshoz jószerével csak egy tabu szavakkal járult hozzá. Miután végeztek a bennfentes műszaki dolgok megtárgyalásával, átmentünk a három horgonyba. Egy jó kupa sör megoldotta kissé a derék polgár nyelvét. Lejött ide Londonból valami detektív urasság, dünnyögtem. Azt mondják, az a hajó, amelyik tavaly novemberben merült el, valami kegyetlenül sok aranyat vitt. Hát nem az első ilyen teknő volt, az biztos, de nem is az utolsó. Nézzenek oda, bődült el a vendéglős. Most aztán igazat szóltál, Bill Higgins. Meghiszem azt, Mr. Kevin, vágta rá Higgins. Érdeklődve néztem a vendéglőst. Feltűnő jelenség volt, cserzett bőrű, fekete hajú, széles vállán csak úgy dagadtak az izmok. Véraláfutásos szemével mindegyre lopva félrenézett, kerülte mások pillantását. Gyanítottam, ez lehet az az ember, akiről Newman beszélt, s akiről azt mondta, érdekes egy ősbölény. Nem szeretik mi felénk, ha mindenféle idegenek szaglásznak itt a parton, mondta nyersen. Már úgy érti a rendőrség? Kérdezte Newman mosolyogva. Úgy értem, igen, de mások is, mondta Kevin jelentőség teljesen. És ezt ne felejts el, uraságod. Hát tudja, Newman, ez ugyancsak fenyegetésnek hangzott, mondtam, miközben hazafelé kapaszkodtunk a hegyen. A barátom elnevette magát. Ugyan már ez képtelenség, nem ártok én ezeknek semmit. Kételkedve csóváltam a fejem. Volt valami bajós és barbár ebben a Kevinben. Úgy éreztem, különös, kiszámíthatatlan dolgokat forgathat a fejében. Azt hiszem, ettől a pillanattól számíthatom, hogy nyugtalankodni kezdtem. Az első éjszaka tűrhetően aludtam, de a második már nyugtalan és gyötrelmes volt. A vasárnap sötéten és komoran érkezett, a borult égen fenyegető vihar készülődött. Sohasem tudtam jól leplezni az érzéseimet. Newman észre is vette, hogy valami nincs rendjén. Mi a baj, West? Tisztára görcsben van az idegességtől ma reggel. Nem is tudom, de valami szörnyű előérzet gyötör vallottam be. Ez a pocsék idő teszi. Igen, lehet. Más nem is mondtam neki. Délután kimentünk a tengerre. Newman motorcsónakján, de olyan kegyetlen zivatar támadt, hogy habozás nélkül kijöttünk a partra, és száraz ruhába bújtunk. Az este nyugtalanságom csak fokozódott. Odakint harsogott, és bömbölt a vihar. 10 óra tájt az égi háború lecsendesedett. Newman kinézett az ablakon. Már tisztul, mondta. Nem csodálkoznék, a fél órán belül szép csillagos lenne az ég. Ha így lesz, járok egyet. Ásítottam. Borzasztó álmos vagyok, motyogtam. Alig aludtam az éjjel. Azt hiszem, akkor elefekszem. És így is tettem. Az előző éjszaka valóban keveset aludtam, aznap éjjel viszont nagyon mélyen. Álmom azonban mégsem volt igazán nyugodt. Változatlanul rettenetes bajsejtelmek kínoztak. Iszonyatos álmokat láttam. Borzalmas szakadékok és érdetlen kőszírtek peremén tévelyektem, és tudtam, hogy csak egyszer is megcsúszik a lábam, szörnyet halok. Arra ébredtem, hogy már 8 óra van. Csúnyán fájt a fejem is a rettegés, amelyet rémes álmaimban átéltem, még mindig nyomasztott. Ez az éjszaka oly erősen hatott rám, hogy amikor odaléptem felhúzni az ablakot, az újonnan rám törő rémülettől hátrahőköltem, mert az első dolog, amit megláttam, meg voltam győződve, hogy azt látom, egy tátongó sírgödör volt, amelyet egy férfi ásott. Beletelt egy-két percbe, míg összeszedtem magam, amikor aztán rájöttem, hogy a sírásó Newman kertésze és a sírgödör nem más, mint egy ágyás, amelybe a kertész három új rózsafát készült ültetni, amelyek a pázsitra fektetve várták, hogy a helyükre kerüljenek. A kertész felnézett, meglátott, és kalapját megbökve köszönt. Jó reggelt, uram! Szép reggelünk van, uram! Igen, azt hiszem, feleltem bizonytalanul. Még mindig képtelen voltam rá, hogy teljesen úrrá legyek mogorva levertségemen. A reggel azonban, ahogy a kertész is mondta, csak ugyan szép volt. A nap ragyogóan sütött, és a tiszta halványkék égbolt csodás időt ígért. Lementem reggelizni, és közben egy kis dalt fütyüréztem. Newman nem tartott szolgálót a házban, egy középkorú testvérpár jött át naponta, hogy a legszükségesebb dolgokat elvégezze. Nem messze laktak egy tanyán. Egyikük éppen a kávéskannát tette az asztalra, amikor beléptem. Jó reggelt, Elizabeth, üdvözöltem. Mr. Newman még nem jött le? Nagyon korán elmehetett, uram, felelte. Amikor megérkeztünk, már nem volt idehaza. A nyugtalanság újra elfogott. Az előző két reggelen Newman elég késő jött le. Az meg egyébként sem merült fel bennem, hogy korán kelő volna. Bajós előérzetemtől hajtva felrohantam a szobájába. Üres volt, mi több? Az ágya bontatlan. Gyorsan körülnéztem, és még valamit észrevettem. Ha Newman sétálni ment, azt mindenképpen az esti ruhájában kellett tennie, mert ez nem volt sehol. Biztos voltam benne, hogy rettentő aggodalma igazolódott. Newman, ahogy mondta is, esti sétára indult. Valamiért azonban nem tért haza. De miért? Baleset érte? Lezont valamelyik szikláról? Azonnal a keresésére kell indulni. Néhány órán belül segítők egész csapatát sikerült összetoboroznom, és közös erővel tűvé tettünk minden szirtet és sziklát a környéken. De Newman sehol sem találtuk. Végső kétségbeesésemben felkerestem Badgeworth felügyelőt. Arca roppantól elkomorult. Úgy tűnik nekem valami mocskos dolog folyik itt, mondta. Van errefelé néhány pofa, akiket nem kínosz halálra a lelkiismeret. Látta már például Kevint, a három horgony tulajdonosát? Mondtam, hogy volt hozzá szerencsém. Azt tudja, hogy 4 évvel ezelőtt már a börtönt is megjárta? Súlyos testi sértés, ilyesmi. Nem vagyok meglepve, feleltem. Az a hír járja a környéken, hogy a barátja túlságosan is beleüti az orrát mások dolgába. Remélem, nem esett komoly baja. A kutatás kettőzött erővel folyt tovább, de csak késő délután vezetett eredményre. Newmanre egy mély árokban találtunk rá, birtokának egyik szegletében. A kezét és lábát kötéllel szorosan összekötözték, a szájába pedig egy zsebkendőt nyomtak, és meg le is ragasztották, nehogy segítségért tudjon kiáltani. Rettenetesen kimerült, és nagy fájdalmak gyötörték. De miután csuklóját és bokáját alaposan megdörzsöltük, és megitattunk vele egy jó adag viszkit, már el tudtam mondani, mi történt. Hogy kitisztult az idő, 11 óra tájt sétára indult, elég messze elkóborolt, és a sziklákon egyszer csak ahhoz a helyhez ért, amit az odavalósiak csempész öbölnek hívnak, mert sok barlang van arra felé. Itt azt vette észre, hirtelen, hogy néhány férfi a partra tesz valamit egy kis csónakból, és leballagott, hogy megnézze, voltak éppen mit is csinálnak. Bármi volt is, amit pakoltak, nagyon súlyos lehetett, ennek ellenére mégis az egyik legtávolabbi barlangba cipelték. Newman igazából nem gyanakodott semmi különösre, de azért mégiscsak kíváncsi volt. Észrevétlenül a közelükbe lopózott. Aztán hirtelen ordítást hallott, és csak nem ugyanabban a pillanatban két megtermett tengerész rávetette magát, és leütötték. Amikor magához tért, valami motoros jármű platóján találta magát, és amennyire meg tudta ítélni, azon az úton zötyögtek, rázkodtak, amelyik a parttól a faluba vitt. Legnagyobb meglepetésére azonban a teherautó az ő birtokának kapuján fordult be. Ott a férfiak egy ideig suttogva tárgyaltak valamit, végül előre vonszolták és belehajtották egy árokba, ami azon a szakaszon elég mély volt ahhoz, hogy jó darabig biztosan ne találjanak rá. Aztán a teherautó elhajtott, és amennyire a zajból Newman ki tudta venni, hogy egy másik kapun ment ki, ami vagy 400 méterrel közelebb esett a faluhoz. támadóiról nem tudott személyleírást adni. Annyit azonban mindenképpen bizonyosnak vélt, hogy tengerészek voltak, és kiejtésük alapján kornvalliak. Bedgeworth felügyelőt nagyon érdekelte az eset. Mérget vennék rá, hogy ott rejtették el a cuccot, jelentette ki. Valahogy kiemelték a hajóroncsból, és kerestek egy elhagyatott barlangot. Köztudott, hogy a csempészöbölben minden egyes barlangot átkutattunk, és most már inkább a parti szakasztól távolabb vizsgálódunk, és így aztán az aranyat nyilván egy olyan barlangba hurcolták az éjjel, amit már átkutattunk, mert azt gondolták, még egyszer biztosan nem megyünk oda. Sajnos legkevesebb 18 órájuk volt, hogy elhelyezzék a cuccot. Mivel Mr. Newman-t az éjszaka elkapták, nem hinném, hogy most már akár egy morzsányit is találnánk ott. A felügyelő elviharzott, hogy átkutassák a barlangot. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az aranyrudakat valóban ott rejtették el egy időre, de aztán kincsüket tovább hurcolták. Csak éppen semmi elképzelősük nem volt, hogy hová. Egy nyomra vezető jel azonban mégiscsak akadt, és másnap reggel a felügyelő fel is hívta rá figyelmemet. Ezt az utat nagyon kevés gépi jármű használja, mondta. És egy-két helyen tisztán kivehetők a gumiabroncsok nyomai. Az egyik abroncsból hiányzik egy háromszögletű darabka. Ez világosan megfigyelhető. A nyomok ezen a kapun vezetnek be. Néhány halványabb viszont a másikon visz ki. Tehát nem igazán lehet kétséges, hogy ez az autó, amit keresünk. A kérdés már most csak az, hogy miért a távolabbi kapun mentek ki. Az egészen világosnak tetszik, hogy a teherautó a faluban jött. Ott viszont alig néhány embernek van teherautója. Legfeljebb, ha kettőnek, háromnak, Kevinnek, a három morgony tulajdonosának minden esetre van egy. Kevin eredetileg mivel foglalkozott, kérdezte Newman. Nagyon érdekes, hogy épp ezt kérdezi Mr. Newman. Fiatalabb korában hivatásos búvárként dolgozott. Newmannel egymásra néztünk. A kép lassacskán kezdett összeállni. A támadói között véletlenül nem ismerte fel Kevint, érdeklődött a felügyelő. Newman megrázta a fejét. Sajnálom, de igazán nem tudok segíteni, felelte. Nem volt időm, hogy bármit is megfigyeljek. A felügyelő volt olyan kedves, hogy felajánlotta. Kísérjem el a három horgonyhoz. A garázs egy meredek kis mellékutcában volt. A kapuját zárva találtuk, de kissé feljebb befordultunk egy sikátorba, ahol rábukkantunk egy oldalsó bejáratra, amin bejutottunk. A felügyelő alig pár pillanatig vizsgálgatta a gumikat, aztán felkiáltott. A mindenségit elkaptuk. Itt a bal hátsó keréken világosan látszik a hiányzó darabka vége. Hát, Mr. Kevin, kíváncsi vagyok, ebből aztán hogy vágja ki magát. Raymond West szünetet tartott. Igen is? Kérdezte Joyce. Eddig nem nagyon látok ebben semmi rejtélyt, ha csak nem arról van szó, hogy az aranyat soha nem találták meg. Ami igaz, igaz, az aranyat tényleg nem találták meg, válaszolta Raymond. De Kevint sem kapták el soha. Gondolom, túlságosan is raffinált volt nekik, bár arról fogalmam sincs, hogy csinálta, annak rendes módja szerint letartóztatták, az abroncsnyomok alapján. Azonban valami egészen váratlan dolog jött közbe. Közvetlenül a garázs kapujával szemben egy villa állt, amit nyárra kivett egy hölgy, egy festőművésznő. Ó, ezek a művésznők, kacagott Joyce. Ó, ezek a művésznők, ahogy mondja. Ez a bizonyos hölgy akkor már néhány hete beteg volt, és két ápolónő is gondozta felváltva. Amelyikük aznap éjjel volt mellette, az ablakhoz húzta a karosszéket. A redőny nem volt leeresztve. Az ápolónő határozottan kijelentette, hogy a teherautó semmiképpen sem jöhetett ki anélkül, hogy ő ne látta volna meg, és megesküdött rá, hogy akkor éjjel semmi esetre sem hagyta el a garást. Nem hiszem, hogy ezt komolyan számításba kellene vennünk, vitatkozott Joyce. Az ápolónő egyszerűen megmarad. Az ilyenek soha nem tudnak ébren maradni. Ez bizony, hogy is mondjam, elő szokott fordulni, vetette közben Mr. Patrick megfondoltan. Mindazonáltal olybá tűnik nekem, hogy bizonyos dolgokat kellő körültekintés nélkül tényeknek tekintünk. Mielőtt hitelt érdemlőnek fogadnánk el az ápolónő vallomását, alapos vizsgálat alá kellene vennünk a pártatlanságot. kétségeket ébreszt, hogy így gyanús sértséggel igazolja Kevin alibiét. Itt van még a művésznő vallomása is, folytatta Raymond. Kijelentette, hogy nagy fájdalmai miatt szinte semmit sem aludt, és bizonyosan meghallotta volna a teherautót, hisz az oly szokatlanul zajos, az éjszaka pedig a vihar előtte után nagyon csendes volt. Valóban bólintott a lelkész. Ezt nem kellett volna figyelmen kívül hagynunk. Egyébként Kelvinnek magának volt alibije? Vallomása szerint már este 10-kor otthon volt, lefeküdt aludni, de tanúkkal ezt nem tudta igazolni. Az ápolónő elaludt, és ugyanígy a beteg is, mondta Joyce. A betegek mindig azt hiszik, hogy egy szemhúnyásnyit sem alszanak éjjel. Raymond West kérdőn Dr. Penderre nézett. Tudja, nagyon sajnálom ezt a Kevint. Jellegzetes esete ez annak, amikor ráhúzzák valakire a vizes lepedőt. Kevin megjárta már a börtönt. A sérült gumiabroncson kívül, ami elismerem túlságosan is figyelemre méltó egybeesés ahhoz, hogy véletlen legyen, nem sok mindent lehet felhozni ellene, a Priuszától eltekintve. És ön, Sir Harry? Véletlenül tudok egyet s mást az esetről, jegyezte meg mosolyogva. Így aztán természetes, hogy én most nem szólhatok. No, akkor halljuk magát, Jane néni. Nem akar semmit mondani nekünk? Egy pillanat, kedvesen, mondta Miss Marple. Azt hiszem, sajnos eltévesztettem a számolást. 2 fordított, 3 sima, 1-et itt most fogyasztok, 2 fordított, na meg is van. Mit kérdeztél, kedvesem? Hogy mi a véleménye? Nem tetszene az neked, kedvesem. Észrevettem, már a fiatalok nem szeretik, ha elmondom. Jobb, ha az ember nem szól egy szót sem. Ugyan már, nénikém, mondja csak gyorsan. Jól van, fiacskám, egyezett bele Miss Marple, és kötését az ölébe téve unokaöccsére nézett. Az a véleményem, hogy jobban meg kellene válogatnod, kivel barátkozol. Olyan hiszékeny vagy, Raymond, olyan könnyen rá lehet szedni téged. Azt hiszem, ez azért van, mert író vagy, és olyan nagy a képzelő tehetséged. Hogy egy spanyol gája? Micsoda história! Ha idősebb lennél, és többet tapasztaltál volna már az életből, jobban vigyáznál magadra. És ráadásul olyan emberrel, akit csak néhány hete ismertél. Sir Harry hirtelen úgy elkezdett hahotázni, hogy még a könnyei is kipotyogtak, térdét csapkodta nevettében. Hát ezt jól megkapta, Raymond harsogta. Miss Marple maga igazán csodálatos. A maga Newman barátját, barátocskám, egészen máshogy hívják. Na persze, van neki még jó néhány más neve is. Jelenleg nem éppen Cornwallban időzik, hanem Devonshire-ben. Azon belül is Dartmoorban, hogy pontos legyek. És a Princetoni börtönben hűsöl, nem a lopott aranyrudakon bukott le, hanem egy londoni bankrabláson. Akkor aztán utána néztünk az előéletének, és a lopott arany egy jó részét megtaláltuk a Paul House kertjében. Takaros egy ötlet volt, a Cornwalli partok mentén végig mindenféle történetek keringenek olyan gályákról, amelyek aranyhal csurik tömve zátaira futottak. Ezzel egyrészt meg lehetett magyarázni a búvár jelenlétét, másrészt pedig később ezzel lehetett volna igazolni a nagy halom aranyat. De szükség volt egy bűnbakra is, és a célnak Kevin tökéletesen megfelelt. Newman kiválóan játszotta kis komédiáját, és Raymond barátunk a maga írói hírnevével megkérdőjelezhetetlen tanúként szolgálhatott. No és az abroncsnyom, akadékoskodott Joyce. Ó, az rögtön világos volt, kedveském, habár az autókhoz egyáltalán nem értek, mondta Miss Marple. Tudod, olykor kereket kell cserélni. Sokszor láttam már ilyet, és itt is nyilván az történt, hogy levették Kevin teherautójának egyik kerekét, kivitték a kis oldalajton a sikátorba, aztán felszerelték Mr. Newman teherautójára, a teherautóval pedig az egyik kapunát lementek a partra. Felrakták az aranyat, a másik kapun keresztül bevitték, akkor aztán leszerelték a kereket, visszatették Mr. Kevin teherautójára, közben pedig... Gondolom, egyikük megkötözte Mr. Newman-t az árok mélyén. Ez persze bizonyára roppant kényelmetlen volt neki, és valószínűleg hosszabb időt is töltött gúzsba kötve, mint számította. Azt hiszem, a dolognak ezt a részét az az ember intézte, aki kertésznek mondja magát. Miért mondja így nénikem, hogy kertésznek mondja magát? Kíváncsiskodott Raymond. Ó, hát hogy lehetett volna igazi kertész? Kérdezte Miss Marple meglepetten. Pünköst hétfőjén soha nem dolgoznak a kertészek. Ezt mindenki tudja. Elmosolyodott, és összegöngyölte kötését. Ez a kis semmiség vezetett nyomra, mondta. Aztán Raymondra nézett. Ha majd saját házad lesz, kedvesem, meg egy kis kerted is hozzá, tudni fogod az ilyen apróságokat. Negyedik fejezet. A vérfoltos járda. Lehet, hogy különösen hangzik, de nem lelkesedem azért, hogy elmondjam a történetemet, mondta Joyce Lamprey. Nagyon régen történt már, egészen pontosan 5 éve, de azóta is rossz érzésem van, ha csak eszembe jut. Mert ez a felszínen látszólag sugárzó és derűs eset a mélyben hátborzongatóan szörnyű. És ráadásul az a furcsa az egészben, hogy a kép, amit azokban a napokban festettem, ugyanezt a hangulatot árasztja. Amikor rápillant az ember, csak egy kis meredek, napsütötte Cornwalli utcácskát lát, de a kissé hosszabban szemléli, valami bajós érzés keríti hatalmába. Soha nem adtam el, de nem is nézek rá soha. A műtermem egyik sarkában áll, a fal felé fordítva. A helyet Rátolnak hívják. Különös kis Cornwalli halászfalu, igazán festői, talán túlságosan is az. Minden szegletét áthatja az álmos, régi emlékeket idéző Cornwalli hangulat. Boltjaiban bubi frizurás köpenyes lányok rajzolnak vevőcsalogató stilizált betűket pergamellapokra. Ódon furcsa, csinos kis település, de nagyon is tudatosan az. Nem is tudom, sóhajtott Raymond vesztűnődve. A kiránduló busz az oka mindennek. Legyenek még oly szűkek is az utak, amelyek levezetnek a környező hegyekből, a festői falucskákat nem kerülhetik ki a turisták. Joyce bólintott. Sok kis keskeny út vezet Rátolba, olyan meredekek, mint a házfalak. Nos, hogy folytassam a történetet, 2 hétre mentem le Cornwallba festeni. Van Rátolban egy nagyon régi fogadó, a Paul Harvey címer. A fáma szerint ez az egyetlen ház maradt éppen, amikor a spanyolok 1500-valahányban szétbombázták a falut. Na, azt talán mégse, ráncolta homlokát Raymond West. A történelmet azért ne írja át, Joyce kezdes. Jó, hát akárhogy is volt, valami fegyvereket tettek partra, aztán tüzeltek velük a házak, meg összeomlottak. Végül is nem ez a lényeg. A fogadó csodálatos kis régi épület volt, a bejárat elé pedig tornácfélét emeltek 4 oszloppal. Sikerült igen jó helyet fognom, és már éppen készültem munkához látni, amikor észrevettem, hogy egy autó arra szolgat le, kanyarogva a hegyről. Természetesen miért is állt volna meg máshol, mint pont a fogadó előtt, a lehető legrosszabb helyen? 2 szálltak ki belőle, egy férfi és egy nő, de nem figyeltem meg őket különösebben. A nő minden esetre májva színű vászorruhát és májva színű kalapot viselt. A férfi nem sokára megint kijött, és nagy megkönnyebbülésemre a kocsiját levitte a partra, és ott is hagyta. Visszasétált a fogadóhoz, ott ment el mellettem. Ebben a pillanatban egy másik nyavajás autó érkezett le kígyózva a hegyről, és egy nő szállt ki belőle, akin a legrikítóbb kartóruha volt, amit valaha is láttam, skarlátvörös mikulás virágok. Igen, azt hiszem, azok voltak rajta. És olyan nagy, egzotikus szalmakalapot viselt, kubai, nem? Ami szintén élénk skarlátvörös színű volt. Ez a nő nem a fogadó előtt állt meg, hanem csak az utca vége felé, nem messze, a másik autótól. Ott kiszállt, és a férfi, amikor meglátta, meglepetten felkiáltott. Ó, Carol, milyen csodálatos véletlen! Fantasztikus, hogy itt találkozunk. Ezen az Isten háta mögötti helyen. 1000 éve nem láttalak. Szervusz, drágám, itt van Melbury is. A feleségem, tudod? Gyere csak, hadd mutassalak be neki, gyorsan. Egymás mellett felsétáltak az utcán a fogadó felé, én meg észrevettem, hogy a másik nő épp akkor jön ki a házból, és elindul feléjük. Azt, akit Carolnak hívtak, csak egy pillanatra láthattam, amikor elhajtott mellettem a kocsijával. Arra azért ez is elég volt, hogy feltűnjön, milyen fehérre púderezte az orrát, és milyen lángoló vörösre rúzsozta a száját, és felötlött bennem, épp csak felötlött, hogy Marguerite vajon tényleg olyan boldog lesz-e, hogy megismerheti. Marguerite nem láttam közelről, de távolról szürke kis teremtésnek, iszonyúan merevnek és tisztesnek tűnt. Semmi közöm nem volt az egészhez persze, de az ember olykor fura dolgokat lát, és önkéntelenül is eltűnődik egy kicsit. Onnan, ahol álltak, beszélgetésükből csak néhány szófoszlány jutott el hozzám. A fürdésről volt szó. A férj, akit amennyire hallottam Denisnek hívtak, csónakot akart bérelni, hogy a part mentén evezzenek egy kicsit. Azt mondta, van arra felé egy híres öböl, amit feltétlenül meg kellene nézniük, úgy egy mérföld távolságra. Carol egyetértett azzal, hogy nézzék meg, de azt javasolta, inkább a parti sziklákon sétáljanak végig, és onnan nézzék meg az öblöt. Azt mondta, gyűlöli a csónakázást, végül is elérte, amit akart, ő a sziklaúton megy majd, és az öbölnél csatlakozik hozzájuk. Denis és Marguerite viszont csónakot bérelnek, és azzal mennek. Annyit beszéltek a fürdésről, hogy én is kedvet kaptam hozzá, borzasztó meleg volt akkor délelőtt, és amúgy sem ment jól a munka. Aztán az is eszembe jutott, hogy a fény sokkal kedvezőbb lesz délután. Így aztán összekaptam a tuccaimat, és lementem egy fövenyes partszakaszra, amiről már hallottam, épp az ellenkező irányban volt, mint az öböl, és csuda klassz kis helynek találtam. Fürödtem egy jót, aztán még ott helyben megettem egy marhanyelvet, két paradicsommal, és valamikor délután jöttem fel, telve önbizalommal és lelkesedéssel, hogy folytassam a munkát. Úgy tűnt, mindenki sziesztázik a faluban. Igazam volt a délutáni napfénnyel kapcsolatban. Az árnyékok sokkal kifejezőbbek voltak, képem fő témájának a fogadót szántam. Rézsút egy fénysugár vetült a Paul Harvey címer felé, sajátos hatása volt. Úgy vettem észre, hogy a fürdőzők épségben visszatértek, mert egy skarlátvörös, meg egy sötétkék fürdőruha volt kiterítve a balkonon, száradt a kanapon. A képem egy sarkában nem tetszett nekem valami, így néhány pillanatra közelebb hajoltam, hogy kiigazítsam. Amikor újra felnéztem, egy alakot pillantottam meg a fogadó egyik oszlopának dőlve, mintha semmiből került volna oda. A férfi ruházatából úgy ítéltem meg, hogy halászember. Hosszú fekete szakálla volt, és keresve sem találhattam volna jobb modellt, ha éppen egy spanyol kalózkapitányt akartam volna lefesteni. Lázas sietséggel munkához láttam, nehogy elmenjem, mielőtt még befejezem. Bár a szoborszerű tartásából akár azt is hihettem volna, el van számva rá, hogy örök időkre ott fogja támasztani az oszlopot. Végül aztán persze elmozdult, de szerencsére ekkora már elkészültem a vádlattal. Oda jött hozzám, és megszólított. Micsoda dolgokat mesélt, te jó ég! Rától nagyon érdekes hely volt valaha, mondta. Tudtam én ezt jól, és meg is mondtam neki, de ez nem szegte kedvét. Végig kellett hallgatnom a falu lebombázásának, akarom mondani, lerombolásának egész históriáját, meg azt is, hogy az utolsó ember, akit megöltek, a Paul Harvey címer fogadósa volt. Saját házának küszöbén döfte le egy spanyol kapitány, vére a járdára fröccsent és a foltot 100 évig senki sem tudta eltüntetni onnan. Mindez nagyon jól illett az álmosító bágyat délután hangulatához. A férfi lágy behízelgő hangon mesélt, amelyben mégis valami ijesztőt éreztem. Rendkívül udvarias modorban beszélt hozzám, ugyanakkor az volt a határozott benyomásom, hogy ez az ember a felszín alatt kegyetlen. A spanyolok oly tökélyre vitték az inkvizíciót és az egyéb szörnyűségeiket magyarázta, hogy ezt én ésszel föl se érhetem. Miközben beszélt, én mindvégig festettem, de hirtelen arra lettem figyelmes, hogy a nagy izgalomban, amellyel történetét követtem, valami olyasmit is ráfestettem a képre, ami a valóságban nem volt ott. A járdának arra a fehér négyszögére, ahová a Paul Harvey címer bejárata előtt, az a sugárnyaláb esett vérfoltokat festettem. Egészen rendkívülinek tűnt, hogy az emberi elme így rá tudja szedni a kezet, de amikor újra a fogadó felé néztem, újabb döbbenet ért. A kezem mindössze azt festette, amit a szemem látott. Vércsöppeket a fehér járdán. Egy vagy két percig meredtem, bámultam. Akkor becsuktam a szemem, és azt mondtam magamnak. Ne légy már ilyen ostoba, nincs ott az égvilágon semmi. De amikor újra kinyitottam a szemem, a vérfoltok még mindig ott voltak. Hirtelen azt éreztem, hogy én ezt nem bírom tovább. Fölbeszakítottam a halász szóáradatát. Mondja csak, kicsit káprázik a szemem, tudja? Azok ott vérfoltok a járdán? Elnéző kedvességgel nézett rám. Manapság már nincsenek vérfoltok, nagycsád. Amiről beszéltem, az majdnem 500 éve történt. Igen, igen, de most ott a járdán dadogtam. Nem tudtam többet mondani. Tudtam, hogy nem látja, amit én viszont igenis láttam. Felálltam a székemről, kezet fogtunk, és hozzáláttam, hogy elrámoljam a dolgaimat. Miközben pakoláztam, az a fiatalember, aki aznap reggel érkezett autón, kijött a fogadó ajtaján. Felnézett és zavartan végigtekintett az utcán. Fent a balkonon a felesége beszedte a fürdőruhákat. A férfi elindult a kocsia felé, de hirtelen megfordult és átjött a halászhoz. Mondja csak, barátom, nem tudja véletlenül, hogy az a hölgy, aki ezzel a másik autóval jött, visszaérkezett már? Az a szép asszony abban a nagy virágos ruhában? Nem, fiatal úr, még nem láttam. Még reggel lement az öböl felé a sziklaúton. Tudom, mindannyian ott fürödtünk együtt, de aztán elvált tőlünk azzal, hogy visszajön ide. Azóta se láttam. Az nem lehet, hogy ennyi idő alatt se érjen vissza. A sziklák itt a környéken ugye nem veszélyesek? Az attól függ, uram, melyik utat választja az ember. A legjobb, ha ilyenkor visznek magukkal valakit, aki ismerős itten. Egy percig sem volt kétséges, hogy magára gondol, és azon mód el is kerekítette volna a dolgot, a fiatalember minden teketória nélkül belé nem folytja a szót. Aztán Dennis visszafutott a fogadóhoz, és felkiabált a feleségének a balkonra. Vigyelj csak, Margaret! Carol nem jött még vissza. Ez azért furcsa, nem? Azt nem hallottam, hogy az asszony mit válaszol, de aztán megint a férj szólalt meg. Most már igazán nem várhatunk tovább. El kell indulnunk Perriter felé. Készen vagy? Hozom a kocsit. Úgy is tette, ahogy mondta, és perceken belül elhajtottak. Eközben én mindegyre azon igyekeztem, hogy bebizonyítsam magamnak, milyen ostobán megcsaltak az érzékeim. Miután az autó elment, átvágtam az utcán a fogadóhoz, hogy közelebbről is megvizsgáljam a járdát. Természetesen egy fia vérfolt sem volt ott. Mindvégig megzavart képzeletem játszott velem. Ettől viszont az egész valahogy még riasztóbb lett. Ekkor történt, hogy miközben ott áldogáltam, meghallottam a halász hangját. Nagyon furcsán nézett rám. Azt hitte, nagy csád vérfoltokat látott itt? Rábólintottam. Ez bizony nagyon különös, nagyon különös. Tudja, nagy csád, egy babona járja mi felénk. Ha valaki meglátja itt a vérfoltokat, félbehagytam mondatot. Akkor néztem rá kérdőm. Kisvártatva folytatta lágy hangján, melynek lejtése konvalli volt, ugyan kiejtése azonban ösztönösen csiszolt és finom, mentes mindenféle jellegzetes konvalli szófordulattól. Azt mondják az emberek mi nálunk, hogyha valaki meglátja azokat a vérfoltokat, 24 órán belül meghal valaki. Iszonyú, nem? Valósággal futkosott a hátamon a hideg. De még ekkor se hagyta abba. Van a templomban egy nagyon érdekes kőtábla, nagycsád, egy olyan halálesetről, nem, köszönöm szépen, vágtam közbe gyorsan, és hirtelen sarkon fordulva felsiettem az utcán a ház felé, ahol megszálltam. Épp ahogy felértem, megláttam a távolban a Carol nevezetű nőt, amint a sziklaúton közeleg. Sietett. A sziklák szürke háttere előtt úgy nézett ki, mint valami mérgező skarlátvirág. A kalapja vérszínű. Megráztam magam. Már mindenütt csak vért láttam. Tisztára az agyamra ment. Később meghallottam a kocsijának a zúgását. Kíváncsi voltam, vajon szintén penitáló.